A legmaradandóbb emlékek támogatója a 25 éves Cinema City, ahol most két személyes VIP belépőt nyerhetsz. Részletek az Instagramon.
A műsor támogatta a Belieni.hu, ahol a Z-Time 20 kóddal bármekkora összegért is vásárolsz, most 20% kedvezményben részesülsz. Most már nem csak Európa első unikornis tematikájú éttermében élheted át a csodát, amit színes ételeink, csillogó italaink és a páratlan hangulat tesz igazán egyedivé. A belvárosi bisztrónk után a már megszokott minőségben megnyitottuk az Unicorn Beach-et Budapest tengerpartján, a Lupán. Ez garantáltan az idei nyár slágere lesz, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szüri nap, lánybúcsú esküvő, vagy csak lazítás a finom homokban a rózsaszín bűveletében? Most három párnak lehetősége van mindezt teljesen ingyen kipróbálni. Kattints a videó alatti linkre, oszd meg a posztot, kommentben írd meg, hogy kivel töltenél el egy egész napot a beachen. Most nem csak a belépődet és az ebédedet álljuk, de a Lupa jó voltából további vízi élmények is várnak rád. Játsz velünk és nyerj! Kanapén emlékek Tóth Andival.
Üdvözletem mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, és ez itt az Egy kanapén, azon belül is az emlékek külön kiadás. Az Egy kanapén formátum búcsú évada, mondhatnám úgy is, de nem kell megijedni, beszélgetek még rengeteg érdekes emberrel, azonban más koncepció keretein belül. Addig is egy maratoni évaddal készülök, ahol régi és új vendégeket faggatok majd, ahogy azt a cím is jelzi, emlékek mentén vezetjük a beszélgetést, melyeket jelen esetben egyébként tárgyak hivatottak felidézni. Ezekről a tárgyakról előzetesen a vendégeim mit sem tudnak. Akinek az életéről ma emlékeket gyűjtöttem, 2014-ben ismerte meg az ország, akkor még egy rockot éneklő vadócként az X-faktorban az első helyig menetelt. A tehetségkutató után szerepet kapott színházban, játszott sorozatokban és játékfilmekben is, megnyerte a Dancing with the Stars című táncversenyt, második helyezett lett a Star One Starban, és legutóbbi szériájában pedig mint ITS jeleskedett. Személy azonban nem elsősorban az imént felsorolt érdemei miatt kerül a címlapokra rendszerint. Bulvár jelenléte annak ellenére kimagasló, hogy ő maga szinte soha nem nyilatkozik. Drámák és botrányok kísérik az ő személyét, sokszor alaptalanul és igazságtalanul. Korábban én is bíráltam őt, bizonyos megnyilvánulásai miatt, amivel nem értettem egyet, ennek ellenére azonban elfogadta a meghívásomat, és kivételesen válaszol a kérdésekre, amiket mindannyiunkat foglalkoztatnak vele kapcsolatban, legalábbis remélem. Mai vendégem Tóth Andi.
Szia, hogy vagy? Hogy vagy?
Jól!
Jól vagy?
Te hogy vagy? Tényleg, hát, te meg szoktak kérdezni, te hogy vagy?
Egyébként szerintem az embereket valójában nem érdekli, hogy hogy vagyunk.
Nem. Egy felszínes kérdés.
Igen, az sokkal jobban érdekli, ha esetleg, ha rosszul vagyunk, ha bajunk történik, ha hibázunk, ha megbotlunk. De miért lehet ez?
Mert sokkal könnyebb más nézni, ahogy szenved, mint sem, hogy szembenézni azzal, hogy igazából mik a problémák a saját életedben, és miken tudok változtatni. Például nálam a követők van, akik mondjuk pont azért szeretik, hogy kiosztok sztoriban egy sajtóst, aki betámadott, mert azt írja, hogy mondjuk fú, olyan jó lenne, ha én is ilyen bátor lennék, és így kimondanám, amit gondolok. Van, aki viszont pont ezért nem csíp, mert ő nem ilyen bátor, és úgy van vele, hogy amúgy meg csúnyán káromkodsz, mert egyébként közben meg irigykedik arra, hogy nem félek használni a szavamat, meg a hangomat.
Ilyenkor te bátor vagy, vagy nagyon ideges és meggondolatlan?
Ideges vagyok, de soha nem vagyok meggondolatlan. Meggondolatlan voltam ilyen 16-17 évesen, amikor még fogalmam sem volt erről a világról, és akkor is olyan voltam, hogy rögtön kimondtam, amit gondoltam, viszont észrevettem, hogy nem mindig jó, vagy jó az, amit akarok mondani, csak azért át kell gondolnom, hogy hogyan közöljem, viszont az, amikor bántanak, akkor rögtön, tehát hogy nem is kell úgymond gondolkodnom, mert tudom, hogy nem visszabántani szeretnék senkit, hanem magamat védem, és az nem egy negatív dolog, nem is világot akarok váltani ezekkel a megnyilvánulásokkal, hanem egyszerűen az én lelki békémet megnyugtatni azzal, hogy nézd, én elmondtam az én részemet, innentől kezdve mindenkinek a maga dolga, hogy kinek hisz, vagy mit akar látni belőlem.
Hogy érzed, hogy oké, hogy ezt te magadból kiventillálod, de ez nem csak olaj a tűzre?
minden alaj a tűzre. Hogyha nem mondok semmit, az is alaj a tűzre, mert igazából pont a legutolsó ilyen videóm pont erről szólt, hogy már tök régóta nem védtem meg magam. Nekem nem az a célom ilyenkor, hogy levegyék a cikkeket, vagy ne legyen több cikk, vagy ne beszéljenek ennyit rólam, mert úgy is fognak. Ha nem szólalok meg, akkor is.
Ez is a saját szórakoztatásodra és megnyugtatásodra csinálod ezeket.
Ez csak azért, hogy én azt tudjam mondani magamnak, hogy én elmondtam, és utána megnyugszom.
Látsz itt 5 dobozt az asztalon, az életedből emléktárgyak, bizonyos tárgyak, amiket bízom benne, hogy rögtön fel fogsz ismerni, a jelentésírésre rögtön rá fogsz jönni, ha nem, akkor egy picit segítek, és mindegyik egy-egy témakört jelöl. Arra szeretnélek kérni, hogy akkor itt az első dobozt emeld fel. Egy román zászló.
Igen.
Na, hát...
Felragasztom ide.
Felragasztanád egyébként?
Nekem nincsen vele bajom. Tehát, hogy én nem... Tudom, hogy van ez a nagy magyar-román viszály, és valahol Erdély meg ott a kettő között így nézelődik, hogy igazából hol van helyünk.
Te román vagy magyar?
Én erdélyi vagyok. Én valahogy, én nem tudom magyarnak nevezni magam, de román sem vagyok. Tehát a szüleim azok magyar, tehát magyarnak neveltek, magyarul beszélgetünk. Van rokonom, aki viszont román, tehát ki tudja, hogy ez hogy volt. És úgy vagyok vele, hogy a haza, ahol otthon érzed magad, az nem ilyen. Nem ilyen, amit itt most érzek. Alapból nem várt itt tárt kalokkal engem senki.
Mi az, amit te Erdélyből magaddal hoztál egyébként?
Igazából semmit nem akartam magammal hozni, mert nekem az, hogy eljöttem, pont az volt a célom, hogy mindent magam mögött hagyjak, tudod így. Azért jöttem, hogy egy teljesen új ember legyek, és új életet kezdjek.
De ezt meg tiniként tudtad? Tehát 14-5 évesen azt mondtad, hogy én itt hagyok mindent?
Igen.
De miért volt annyira rossz Erdély, hogy onnan el akartál jönni?
Igazából nem nagyon voltak barátaim, tehát hogy alapból ezt ki tudom húzni, hogy nem volt egy olyan közeg, ahol jól éreztem magam. A család lenne nyilván az alap, ahol jól érzi magát az ember, ott sem ez történt. Nyilván egy-két helyről, akár a dancingben volt egy kicsit több téma az édesapám. Ő azért eléggé megnehezítette azt, hogy nekünk ott egy családi környezet legyen. És így az egész család nem volt soha egy összetartó família, és én kezdtem el ott azt, hogy megbontottam ezt a környezetet, hogy tudtam, hogy ebből nekem ki kell szállnom. Aztán pár évre már a bátyám is követte a példámat, és elment Németországba a feleségével, illetve aztán rövidesen már váltak is a szüleim. Tehát, hogy mi tettük meg azt a lépést, amit nekik kellett volna évekkel korábban.
Azt gondolod egyébként, hogy a szüleid válását, az, hogy ti kirepültetek a fészekből, elősegítette, vagy generálta, vagy könnyebb volt meghozniuk ezt a döntést, hogy ti nem vagytok ott?
Biztosan könnyebb volt egyébként, viszont nem... Tehát, hogy alapból nem édesanyám akart válni. Tehát, hogy ő számomra azért példa, mert valamilyen szinten rossz, meg jó példa is, mert ő egy nagyon kitartó ember, és ő is azt látta, hogy a szülei, a nagyszüleim 50 évet megéltek együtt. És én is úgy vagyok ezzel, hogy bármilyen szar egy kapcsolat, annyira próbálom pusholni, és megoldani, és benne maradni, hogy de beszéljük meg, hogy lenne a jó kompromisszum, haladjunk. És nyilván van egy pont, amikor már ez nem egészséges.
A szüleid viszonyából ti mit érzékeltetek? Tudtátok, hogy nincsenek mindent. Meg jól? Tehát, hogy minden előttetek zajlott? Mindent, pontosan persze. Tudtátok azt, hogy ez a házasság, ez a kapcsolat, ez nem egy működő dolog. Együtt vannak, mert anyád erőlteti mondjuk, hogy legyenek együtt, mert ő is ezt a példát látta, és ott vannak a gyerekek, de közben ment otthon a csetepaté?
Persze, hát igazából 0-24. Ez nem volt egy titok, tehát szerintem mindenki látta, hogy ez egy toxikus kapcsolat. Édesapának nem volt egy, és szintén egy rettenet gyerekkora volt, én ezt nagyon sajnálom, hogy ő is nehéz volt neki felnőni, nem volt egy apja, aki példát mutasson, szegény volt, és később neki mindig a siker, meg a pénz volt a szem előtt. És mi is egy nagyon szegény családban nőttünk fel, viszont ő azt látta, hogy a lehetőséget látta a gyerekeiben. Tehát, hogy kb. Mint egy bank, tudod. Hogy jött a bátyám a focival, és eléggé horrorisztikus szint tekig pusolta mindig őt, amikor már nem bírta ennek a súlyát, és inkább azt mondta, hogy nem folytatom tovább. Aztán jöttem én, aki így lelkesen, én szeretek énekelni, dollárjelek. És én viszont, én bírom ezeket, látod, de én bírok én mindent, és tudtam, hogy ahhoz, hogy onnan elmeneküljek, ahhoz ezt most tűrnöm kell. És akkor, mikor jött ez a lehetőség a faktornál, pont abban az évben vitték le 16-ról 14-re a korosztályt, akkor tudtam, hogy ez most az a lehetőség, és itt most az összes szaromat össze kell szednem, és menni kell, és csinálni kell.
Haragszol rá?
Nekem a haragom az már elszállt, csalódott vagyok, hiszen azért úgy gondolom, hogy minden gyerek megérdemelne egy jó apát, szóval sajnálom, hogy nekem ez nem adatott meg.
Ezeket egyedül sikerült egyébként feldolgoznod, vagy vontál be szakembert?
Rögtön. Tehát, hogy a faktor alatt egyébként is van egy ilyen kis tím, aki két pszichológus, aki egyébként, hogyha bárkinek szüksége van beszélgetésre, vagy bármire, akkor ők ott vannak, és miután vége volt a faktornak, és ugye megnyertem, és lett ott egy párom is, ugye, életem első szerelme, így elkezdett, tehát lehetett látni, hogy valami nem okés velem, hogy ez így kezdett sok lenni, kezdtek rohamaim lenni. És akkor Sivertakács László ajánlotta nekem egyébként azt, hogy járjak rendszeresen pszichológushoz, ami számomra elég ijesztő volt, hiszen az emberek több mint fele szerintem úgy gondolja, hogy a pszichológus az, oda a beteg emberek járnak,
őrültek,
nem normális,
bolondok,
igen. Őrültek, és nekem is kellett mondjuk nem olyan tök sok idő, hogy rájöjjek, hogy igazából nem, ez kb. Mindenkinek erre szüksége lenne. És én azóta járok tulajdonképpen.
Amikor ide kerültél, akkor megkaptad a román cigány jelzőt, voltál te tulajdonképpen minden. Ez mennyire nyomta rá a bélyegét? Mennyire tartod mondjuk az emberek hozzáállását felelősnek azért, hogy neked később pánikrohamaid voltak? Mi az, amiért úgy gondolod, hogy végül mentálisan megrogytál?
Nem volt egy, nem tudnék kiemelni, hogy azért voltak rohamaim, mert, hanem volt egy szörnyű gyerekkorom, teli traumával, aminek aztán volt egy ilyen csepp a pohárban, hogy megnyertem a faktort, és akkor jött ezzel minden. És nem azért, mert a gyerekkoromban történt valami, nem azért, mert itt kaptam a szart, hanem valahogy a kettő együtt, a gyerekkori trauma, a felnőtt traumával, így együttesen egyszer csak így felrobbant a fejem. És konkrétan azt éreztem, hogy én meg fogok őrülni. Hogy én ebbe bele fogok halni, ebbe bele fogok pusztulni. És nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy összeszedjem magam, és ez nem is egy ilyen egy bizonyos döntés volt, és azóta jól vagyok, hanem ezzel kb. Minden nap meg kell küzdenem. Tehát a következmények életed végéig kísérteni fognak. És te döntöd el, hogy együtt élsz vele, megpróbálod megszeretni azt az embert, aki lettél ezáltal, vagy belesüllyedsz.
Szereted magad?
Alapjáraton azt mondanám, hogy nem.
Miért?
Nem is magam nem szeretem, valahogy tudod, inkább azt mondom, hogy ezt az életet, hogy nagyon sokszor igazságtalannak tartom, hogy miért kell ennyi rosszat kapnom. Holott én nem tettem senkinek semmi rosszat, és nagyon sokszor elszomorodom, és azt érzem, hogy igazságtalan az élet. Néha tényleg azon gondolkodom, hogy de hogy akkor ez egy szar ember? De nem, nem csinálta semmit. És nagyon, nagyon kell küzdenem azzal, hogy ne süllyedjek ebbe bele, és inkább arra koncentrálnom, hogy nézd, egy jó ember vagy, akivel rossz dolgok történnek, és néha hoz rossz döntéseket. Ettől függetlenül nem ártottál soha senkinek, még mindig állsz, talpon vagy, van egy kutyád, sikeres vagy, elérted ezt, kurvára egyedül. És pszichésen stabil vagy. Ezt, hogy így ezt
stabil vagy?
Igen. Ha valamit kéne emelnem, hogy mire vagyok a legbüszkébb, az, hogy ezt épésszel kibírtam.
A 13-14 éves Andi, hogy vélekedne mostani Tóth Andiról, aki itt ül a kanapémon?
Tudod, nemrég láttam pont egy videót, hogy valami 15-6 voltam akkor, és hogy valami interjúszerű volt, és nyilván sokkal egy gyereket láthatott mindenki igazából a képernyőn, nem volt orrpiercingem, nem voltak tetoválásaim, nem nagyon volt smink az arcomon, És minden, és akár több száz komment, hogy mi lett ebből a kislányból. És hogy milyen szomorú, hogy itt milyen aranyos volt. És azon gondolkodtam, hogy tisztán emlékeztem arra az időszakra, amit láttam ott a képernyőn, hogy minden nap sírtam. És van nehéz volt. És hogy most mindenki olyan könnyen ítélkezik, még elérzékenyülök itt, látom. Nekem ilyen se történt, látom. Hogy olyan könnyen ítélkeznek most felettem. És ahogy ott néztem azt a kislányt, annyira megsajnáltam. És tök más, mint én, tényleg. A komplett ellentétem, Csóri. Viszont én nagyon büszke vagyok rá. Sírjunk, gyerek!
Figyelj, de első forgatás, 20 perc, vagy és tényleg nem bírtuk ki, hogy én ezt nem hiszem.
Nem szállítottuk el.
Á, Istenem. Havonta nagyjából egyszer szoktam, ezek szoktanak említeni egy videómba, és havonta nagyjából egyszer kiállok érted. A nézők nem tudják, de rendszeresen szoktam neked írni, és érdeklődöm, hogy vagy, mi van veled, mert tényleg fontos, hogy vagy, és mi van veled, és minél többet tudtam meg rólad, annál jobban érdekelt az, hogy vagy, és mi van veled, és azért is hívtalak el ide, és nagyon köszönöm tényleg, hogy eljöttél, mert szeretnék egy picit abból megmutatni, abból az Andiból megmutatni, akit én gondolom, hogy vagy. Az a kislány, aki ott riportot adott, és előtte-utána sírt, az apja miatt sírt?
Tudod, milyen síratot? Azért, mert egész gyerekkorában azt tapasztalta, hogy őt használják, hogy tőle mindig csak kellett valami, hogy ő nem kapott tulajdonképpen szeretetet. Úgy vesszük, bármilyen furán is nézek ki, egy hatalmas, szeretetéhes kis csaj vagyok, mert engem nem szeretett soha senki.
Anyukáddal tartod a kapcsolatot? Beszéltek?
Igen. Most voltak a Sztárban alatt egy adást megnézni. Ugye a nagymamám...
Voltak? Mamával?
Igen, mamával, illetve anyukámnak van egy párja jelenleg, tehát ő is azért jobban van, mint volt, tehát mindannyiunknak sikerült egy kicsit kilépni abból a mindenből. Ő neki tavaly volt az esküvője, Németországban él a feleségével, imádom, egy nagyon cuki erdélyi kis csaj, és most voltak nemrég itt. Ő is nagyon aggódik egyébként, tehát ő mindig is féltett ettől, édesanyám, de valahol meg nem tudta soha megtiltani nekem azt, hogy ne menjek az álmaim után, és igazából azt látom rajta, hogy végtelenül büszke rám, és nagyon-nagyon szomorú. Mert ő se erre számított.
Menjünk tovább.
Ez egy törött mikrofon?
Az X-faktoros sorszámod, igen. És egy törött mikrofon. Igen, zene. Mit gondolsz egyébként, hogy miben más most egy tehetségkutató, mint akkor?
Hát igazából utánam szerintem rájöttek, hogy sokkal könnyebb irányítani egy kiskorút. Szóval, hogyha megnézzük, hogy azóta kik nyerték meg, akkor szerintem egyértelmű, hogy miért azok nyerték meg. De nekik az úgy könnyebb volt. Megtiltani dolgokat, megmondani, hogy mi kell, hogy kell, a pénz. A pénz a lényeg, mindenhol a pénz a lényeg. Mi csak ott mondta valaki, az egyik nagyon kedves, fejes ember mondta ezt nekem 15 évesen, hogy te igazából egy darab hús vagy. Úgyhogy, tudod, abból jött ahonnan, és így közlék vele, hogy egy darab hús vagy. Én meg így, csak szeressetek már, a élet! Nem történt meg, igen, és nekem nagyon határozott elképzeléseim voltak arról, hogy milyen utat szeretnék bejárni, hogy egy nagyon nagy rocker kislány voltam. Nem akarták ezt a vonalat, mondták, hogy cuki vagy, de nem. És én meg azt nem akartam, amit ők akartak.
Ki győzött végül ebben a...
Senki, mert mindenki azt várta, hogy a másik majd egyszer csak feladja, viszont én sokáig bírom, és ők is, és ebből az lett, hogy nagyon sokáig semmit nem mostunk ki. Viszont volt pár, ugye falunak, mit tudom én, abban megmentek el a pénzek, ugye nekik azt úgy vették lefelé, és akkor nyilván elkezdtek az emberek elfelejteni, viszont a sajtó az nem nagyon felejtette, mert közben elkezdtem felnőni, és akkor már értelem az volt a lényeg. Kiadtunk egy-két dalt azért közben, ugye tovább, azt nagyon szerettem, mert az volt életem első olyan dal, amiben már én írtam a szöveget, szóval tök büszke voltam, Azt hittük, hogy az most majd nagyon bejön, de nem így volt. Nyilván ott vagy hatalmas team dolgozott azon, hogy nem is nekem küldték először a dalokat, hanem elküldték, akkor már Gold Recordson volt, meg minden, hogy nem, neked kell tetszen, el kell küldeni rádióknak, hogy nekik tetszik-e, meg tévének, meg az embereknek tetszik-e, és ott ültem, hogy mondom, de hogyha nekem tetszik, akkor az miért nem elég? Milyen naívan azt mondom, hát az a lényeg, hogy nekem tetszen. Nem mondom, aki kedve engem, az úgy is fogja hallgatni. Nem.
Te naív voltál. Igen, milyen kedves ez. Igen. Többször meséltél róla egyébként, hogy maga ez a sztárgyár, akár a produkció, a későbbi menedzsment kihasznál téged, a fiatalságodat, a tapasztalatlanságodat. Mit gondolsz egyébként, hogy ez jelenleg is még megvan, és ha igen, akkor mondjuk hogyan lehetne ez ellen tenni? Mi az, amit tanácsolnál, ha esetleg valaki fiatalon így most ugyanezt érzi ebben a szakmában, mit lehet csinálni?
Ez nehéz dolog, mert a tévé, meg a szakma az nem fog változni, tehát, hogy sőt, ez már csak romlani fog, ha megnézzük az elmúlt pár évet, meg az, hogy mi számít minőségnek itthon, akkor az elég sokat elmond. Aki énekelni akar, aki énekesnő akar lenni, énekes akar lenni ebben az országban, azt szerintem elfelejteti.
Haragszol egyébként az RTL-re? Vagy a menedzsmentedre?
Akkor nagyon haragudtam, már ezért is ki vagyok békülve. Tulajdonképpen ennek így kellett történnie, tulajdonképpen befutottam. Benne volt a pakliban, hogy ez nem lesz izé hakcsók és szivárvány és unikorn is, viszont ettől függetlenül ott futottam be. Tehát azért nem tudok teljes mértékben hálátlan lenni, hiszen hogyha az nincs, akkor most valószínűleg nem vagyok itt. Tehát örülök, hogy ez ott egy lehetőség volt. Értem, számomra, de viszont elvettek sokat.
A tehetséged nélkül. Én is sokszor azt szoktam mondani, hogyha nem, annó a való világban én nem lettem volna, akkor nem lennék ott, ahol. De az csak egy ugródeszka. Tehát az, hogy te meg tudsz
igen,
maradni.
Maga a platformnak örülök, hogy van. Mert tényleg az
ajánlod,
segített.
Most már nincs X-faktor, most például Voice. Mit mondasz, menjenek az emberek a Voice-ba?
Nem.
Miért nem?
Gyerekek semmiképp nem. Azért nem, mert ők még reménykednek, és nincs rosszabb a reménynél. Mert talán 20 éves emberek már megértik, hogy ide pont az kell, hogy és akkor be vagy futva, és hogyha nekik ennyi elég, akkor nekik kurva jó lesz. Viszont az a kislány, az a kisfiú, aki abban reménykedik, hogy mit tudom én, olyan dalokat énekel, mint a Karamell, mint a Radics Gigi, és olyan akar lenni, hogy aki énekelni akar, annak ez lesz élete legrosszabb döntése.
Március 9-e. Egy fél órás videóban jelentetted be, Igen. Hogy abba adjad az éneklést. Még mindig tartod?
Igen. Amikor kijelentettem, igazából nagyon sokan, ugye, mint egy ilyen bomba robbant, és mindenki pánikba esett, és Jézusom, Úristen! És mindenki azt mondja, hogy meggondolatlan vagyok, és elhamarkodott a döntésem, és hiszti, meg segélykiáltás.
Nem az?
Nem az. Azért nem az, mert a segélykiáltás, én azt gondolom, hogy az azt jelenti, hogy azt szeretném, hogy segítsenek. Nagyon sok ilyen volt az elmúlt években. Rengeteg ilyen segélykiáltás volt, amikor megosztottam videót, vagy bármint, amin konkrétan konkrétan volt, amit elvállaltam ilyen interjú, és kijelentettem, hogy sajnos nincsenek fellépéseim, nem, konkrétan nincs pénzkeresési lehetőségem, és nagyon szeretnék énekelni. Hol voltak akkor ezek a megmondó emberek, akik most annyira, de folytasd! Sehol, senki nem segített. Nem egyszer történt ilyen segélykiáltás.
Könnyebb leírni, mint meghívni egy koncertre. Tehát, hogy azt mondani, hogy ne hagyd abba. Oké, de hát akkor mondjunk egy alternatívát. Ne hagyd abba az éneklést, hanem... Tehát tartod az álláspontodat, hogy az éneklést abba hagyod?
Igen, mert ez nem volt, tehát, hogy ez nem egy meggondolatlan döntés volt. Tehát én novemberben döntöttem ezt el. Egyszerűen úgy ébredtem, hogy elegem van. Volt még pár fellépés arra az évre. Nyilván főleg karácsony körül is mondtam Istinek, a menedzseremnek, hogy akkor most lemondasz mindent, mert hogy én abba hagyom. És így teljesen le volt sokkolva, oda is mindenki, és mondtam, hogy nem fogom ezt most kijelenteni, adok magamnak időt, át kell ezt gondolnom, eltelt 5 hónap. Tehát nem, itt, nem egy nap, nem 5 hét, 5 hónap, vagy fél évet vártam. Nem énekeltem fél évig. Kutyának nem tűnt fel, hogy Andi nem énekel fél éve, nem hozott ki új dalt, nincs sehol koncert, semmi nincs. Senki nem vett észre. Kijelentettem, hogy hoztam egy döntést pár hónappal ezelőtt. Hát mi lesz velünk? Hát Jézusom! Hát ne hagyd abba! És fél éve abba hagytam amúgy, csak most jelentettem ki.
Jó, de közben meg abba hagytad, majd kihoztál egy új albumot.
Nem, hát ez nem úgy volt, hogy abba hagytam, és közben jelentem. Hanem az volt, hogy én nem haraggal hagytam abba, tehát nem az volt, hogy dühös vagyok, és mostantól kisanyítom a számat, hanem azt mondtam, hogy egyébként ebben a filmes videóban el is mondtam, hogy ez igazából azt jelenti, vagy az van benne ebben a visszavonulásban, hogy nem szeretnék koncerteket vállalni, és nem szeretnék több dalt írni, nem szeretnék új dalokat kihozni. Azt is elmondtam, hogy ettől függetlenül egy rakás fiók dalom van, amit eddig az elmúlt években megírtam, és azt azért kiadom, mert most mit porosodjanak ott, aki tényleg a zeném miatt követett, vagy a zeném az segített neki, amit te mondtál, hogy esetleg egy nehéz időszakon valakinek segít egy dal, azt nem fogom megtartani magamnak, úgy voltam, hogy azt persze kiadom, nem is forgattam hozzá semmit, egy képpel ki lett adva az egész album, és ennyi. Tehát maga az azt jelenti, hogy nem akartam tovább koncertezni, nem akartam az új zenékkel foglalkozni. Ettől függetlenül, mert ugye ebbe is belekötöttek, hogy elvállaltam a Starban Star zsűriszt. Mondom, a zene az nem tűnt el az életemből, tehát azt nem tudom megtagadni, aki vagyok. Tehát ugyanúgy énekesnőnek fogok bemutatkozni, mert mit csinálok? Egyedül jól énekelek. Ahol kiszállok az ágyból, énekelek. Tusolás közben énekelek, észre sem veszem, és írok egy új dalt, mert épp az agyam az úgy pörög. Tehát, hogy nem tudok nem énekelni, és elvállalok egy Starbusztárt, mert legalább közelében vagyok a zenének.
Játszunk el a gondolattal. Mi lenne az ideális ahhoz, hogy te, mint énekesnő, te, mint énekes, tudjad folytatni a karriered? Oké, most jelenleg azt mondod, hogy nem fogod, nem akarod, és én ezt tudomásul veszem, tiszteletben is tartom, és úgy is kezelem, hogy ez így lesz. De ha mégiscsak a játék kedvéért eljátszanák a gondolattal, mi lenne Tóth Andinak az ideális ahhoz, hogy tudja folytatni az éneklést, hogy folytassa az éneklést.
De nem, tehát az a baj, hogy elmondtam mindent abban a fél órában, tehát nincs olyan, hogy folytassam az éneklést, nem énekeltem két éve. Konkrétan te mondtad, hogy nem tetszenek ezek a dalok, mivel nem nyitom ki a számat, nem énekelek, nem használom a hangomat. Tehát én azért nem akartam tovább ilyen dalokkal koncert, de hasonlóan azért. De hogy meg tudom érteni, mert nekem is ez volt a problémám. Tehát azon vettem észre magam, hogy persze egy rakás koncertem van, viszont nem élvezem ezeket a dalokat énekelni. És nekem hiányzott a hangom, hiányzott az, hogy például amit a Starban, Starba szereplőként előadtam, azt továbbra is csináljam.
Mi nem hoztál ki ilyen dalokat?
Volt, az legelején ilyen dalokat hoztam ki.
De a néztek
volt
után...
Egy sünt, volt egy sünt, igen, tehát hogy angol dalok is jöttek ki. Próbálkoztam kimenni Eurovízióba. Az se kellett, mert beválogattak, aztán közölték, hogy igazából szar. Majd közölték, hogy abúgy neked Amerikában lenne helyed. Ez mindegy mondatban.
Tehát az volt a bajod, hogy azok a dalok, amiben mondjuk egy nagyobb ívűt énekelnél, hogy jelentéssel bíró, technikásabb valami, arra nem volt felvevő közeg, arra nem volt úgy kíváncsi a közönség?
A manapság nem igazán van már igény. Amire ugye jeleztem, hogy igény van, azok pont azok a dalok, amik ha megnézed a felkapodban, mik vannak, akkor azok úgy vannak.
De elég türelmes voltál, úgy érzed?
10 éve. Szerintem azért 10 év után azt tudom mondani, hogyha azt érzem, hogy tele a tököm, akkor békésen hadd vonuljak.
De mondjuk ezt nem próbáltad meg, hogy egy néztek után beteszel egy olyan dalt, amit te szeretsz, hogy... Te, és ilyen ez sem?
Volt. Nem. Nem kellett nekik. Volt, hogy beraktam egy Amy Winehouse-t, és így néztek, hogy mi... Vagy konkrétan közölték, hogy a nézteket nyomjad be! Csináltam karácsonyi jazz tourt. Volt vagy 4 megállónk. 4. És ott is jöttek az emberek, és üvöltözték a karácsonyi dalok között, hogy igazából őt csak a néztek érdekli. És egyszerűen csak elegem lett. Nem éreztem már magam jól ebben. És az nem senkinek a hibája, nem hibáztattam ezzel senkit, nem is haragból hagytam abba, csak azt éreztem, hogy ez már nem ad.
Értem, de
viszont
a nullánál többet adott, ha viszont nem csinál semmit, az...
Nem, elvett.
Azt mondod, hogy elvett?
Persze, azért, hogyha megezed egy hétvégén egy 5-7 fellépés lenyomsz, és egész héten utána próbálod kiheverni, majd megint jön amúgy az 5-7, aztán megint kihevered, és így egyszerűen elfáradtam. De közben, hogyha, mert pont ugye azt mondtam neked, hogy novemberben abba hagytam. Ettől függetlenül ott elvállaltam egy Dancing with the Stars extra produkciót. És én a világon nem éreztem olyan jól még magam, mint abban a produkcióban. egy 5,5 perces volt, és kitáncoltam a belemet, kiénekeltem a lelkemet, és életem produkciója volt ez. Tehát ilyeneket, hogyha valaki felkér egy ilyenre, elvállalok, persze.
Ugye a Dancing with the Stars, Starborn Style, mind a kettő TV2 produkció, mostanában azért ezt elmondhatjuk, hogy inkább a TV2 foglalkoztat téged. Egy dolog viszont nagyon érdekel. Este lemegy a Starborn Style, 2 órával előtte pedig konkrétan a Tények Pluszba darabokra cincált téged a Marsi Anikó, vagy éppen aki vezeti, anélkül, hogy téged bármiről megkérdeztek volna, csámcsognak a magánéleteden, tesznek egyébként olyan kijelentéseket, hangzanak el olyan idézetek, amiket egyébként valahonnan, valamikorról még összetudtak kaparni. 2 kérdésem is van ezzel kapcsolatban. Hogy éltette ezt meg? Küldtél-e bárkit is el a picsába emiatt? És hogy egyáltalán tudtál erről az egészről, hogy a Starborn Style előtt le fog menni az, hogy mi van veled meg a Mariccsal?
Nem tudtam, és nem osztottam ki senkit. Ott, tehát ugye a műsor közepén történt egy szakítás. Mindenkinek szar egy szakítás, akiben van érzelem, aki szerette a másikat. Az nem tud felállni, és másnap elmegyek buliba, és jó, minden. Nem, én egy szakítás.
De csak utána nagyon szar, mikor kiózanodsz.
Jó, hát igen, az más kategória. Én nem így, nyilván én nem így szoktam feldolgozni a szakítást. Szóval persze, erős vagyok, mert muszáj, és tartottam magam, ahogy tudtam. De nagyon, persze, hogy nagyon nem esett jól. Szóval nagyon rossz volt, és igen, előtte, utána sírtam a buszban, közben meg felvettem a mosolyt, és lenyomtam.
Na hát, hogy mondjam, nem sikerült ezt olyan jól leplezned.
Az első adás volt szerintem, mint hogy a szakítottunk, ugye egy mit tudom én, egy bármelyik ilyen hétköznapi napon, és ott, amikor jött a vasárnap, tehát a közvetlen az első adás, ami után már tényleg egy szakítottunk, ott nagyon egyértelmű volt szerintem mindkettőnkön. És utána kijöttem, és az a... Lépjünk tovább, már csak 2 adást kell kivírnom.
Fölhoztad egy pillanatra Amy Winehouse-t, és van is hozzá kapcsolódóan kérdésem, mert egy poligráfus vizsgálat alatt. Azt mondtad, hogy leélnéd az ő életét. Mindennel együtt?
Igazából rájöttem, hogy tök mindegy. Valószínűleg leélném úgy, ahogy van. Tudod miért? Mert igazából olyan dolgokat énekeltem, amit szeretett. És volt visszajelzése, nem az volt, hogy igazából megcibálnak a közönségben, hozzád vágnak egy sörös poharat,
ezek meg vagy dobálnak, veled?
Persze, hát az a legnagyobb szórakoztató dolog maguknak, hogy állsz a színpadon énekelsz, és csak megdobálnak egy pohárral, és megkérdezed, hogy miért? Ja, szeretlek! Annyi embert látsz, akinek segítesz a dalaiddal. Hogy engem mindig ez vonzott, hogy így azért kaptam ezt a jó Istentől, hogy valamit átadjak vele.
És most ezt feladod?
Mert én ezt nem tudtam elérni. Azt éreztem, hogy nincs tétje. Nem érek el vele semmi. Túl kevés az, amit az ember, akinek adok vele, és túl sok az, ami közben belőlem elve.
Érzel párhuzamot az életetek között?
Érzek, ott is voltak családi traumák, ettől függetlenül nem volt olyan erős, hogy ezt elengedje ő. Ott is az apa volt az, aki hát ő ott olyan megcsalt az anyját, mit tudom én, nem volt egy nagy, nem bántotta őket elvileg, viszont azért nem volt egy példa, tehát ott volt az első traumája szerintem, viszont ő nagyon oda volt az apjáért, ettől függetlenül. És ezt nem tudta elengedni. Arról is szól ugye a rehab, hogy az apa úgy gondolta, hogy neki nincs rá szüksége, akkor, hogyha az apa azt mondja, akkor nem megyek.
Hát ha már hangulatba kerültünk, akkor kérlek a következő dobozt.
Egy feles pohár.
Minden szempontból nehéz téma, mert a gyengeségeinkről, amikor megcsúszunk, és amikor valami olyan dologhoz nyúlunk, legyen az legális vagy illegális tudatmódosító szer, arról mindig nehéz beszélni, de mivel én azt gondolom, hogy ezen a csatornán már sokszor beszéltem az én saját harcaimról, ezért azt gondolom, hogy a te harcaidat sem fogja a közönség félváról vagy gúnyolódva venni. Aztán most mondtad, hogy a nézteket például bepiázva írtad meg.
Nekem ott volt egy másfél évem körülbelül, amikor én nagyon ittam.
Alkoholista voltál?
Én szerintem nevezhetjük annak simán, sőt.
Napi rendszerességgel ittál?
Így van.
És nem tudtál nem inni? Tehát nem tudtad azt mondani? Mihez kellett neked a pia?
Nem akartam.
Aha.
Mert egyszerűen simulékonyabb volt az élet, tudod. Nem az volt, hogy felkeltem, és foglalkozom kellett mindennel, amit írnak rólam, a véleményekkel, a múltammal, a jelenemmel, a jövőmmel. Nem akartam erre koncentrálni. Egyébként pont akkor volt az, hogy vége volt a Sztárbannak, és második lettem, és az akkori Exem nyerte meg. És azt én annyira szarul értem meg, nem azt, hogy második lettem, hanem az egész műsort, hogy mai napig arról tök sokat beszélnek, hogy én mennyire ügyes voltam ott, ugye. Hogy az a Tina Turner, meg az a Amy Winehouse, meg az Aretha Franklin, és én abban tényleg a belemet kidolgoztam. Már mikor már mindenki arról szólt a kisfilmje, hogy a kis ujja eltört, meg beteg, meg fáj a torka, én 40 fokos lázra gyakoroltam éjszaka, fél egykor a Tina Turner koreográfiát, különben mentem a táncosokhoz, egyszer nem szólt erről a kisfilmem. Tehát, hogy én tényleg nagyon beleadtam mindent ebben, nem azért, mert nyerni akartam, azért, mert azt láttam, hogy ez az első lehetőség, amikor megmutathatom, hogy én énekesnő vagyok. És pont a Tinánál volt az, hogy ahogy ott álltak is, és volt ez az egész nagy tarts, meg minden, mondom, na most talán, most erről fog szólni, és nem arról, hogy az Ádám itt ül, és az első mondat a Babettnek az volt a nagy taps után, hogy
mit
veszített a Szabó Ádám? És így. És ott kész. Az volt a pont, amikor eldöntöttem, hogy én nem leszek soha ide elég. Hogy én nem leszek több, mint a celeb Tóth Andi. És utána volt az, hogy el akartam adni az országot, de jött a Covid, minden, nem jött össze. Közben meg annyira megborultam, hogy ne, tényleg két hónapot lenyomtam úgy, hogy másról nem szólt az életem. Csak a zenéről, csak a próbáról, és nem volt elég. És nem bírtam kezelni. És megcsúsztam.
Volt menetted valaki?
Szegény Adrián napokat töltött velem. Minden nap sírt. Minden napot az utolsónak élt meg. És annyira sajnáltam őt, hogy ezt végig kell nézze. Annyira sajnáltam. De én is minden napot az utolsónak éltem meg. Hogy bárki megkérdezi, milyen lesz a jövőm, és nem láttam jövőt. Kibaszott ijesztő volt. De nem akartam már semmit ettől az országtól. Mert azt éreztem, hogy mindenemet odaadtam nektek, és nem volt elég, mert azzal foglalkoztok, hogy ott ül az Exen. Hogy miért nem lehet értékelni azt, hogy le tudok nyomni egy Tinát. Én le tudok, én esküszöm. Tudod, mit csinálok legközelebb? Én itt. Tudod, mit Elviszt? Aretha Franklint. Itt vagyok, csinálom, foglalkozz ezzel, és egyszerűen nem. És nagyon tele lettem haraggal, tele lettem szomorúsággal, csalódottsággal, igazságtalanságot éreztem, és engedtem ennek az egésznek.
Voltak rossz gondolataid? Volt olyan gondolatod, hogy nem akarod ezt tovább folytatni?
Persze. De hát ezzel nem csak most küzdöttem, már kicsi korom óta küzdöttem ilyenekkel. Egy katolikus lány vagyok, aki minden este beszélget a Jóistennel, és erőt kér tőle. Az alkohol lista időszakom alatt is minden este könyörögtem neki, hogy igazából, hogyha még tud adni erőt, akkor azt nagyon megköszönöm, mert itt most egyedül ebből nem tudok felállni. Tudom, hogy szar helyen vagyok, tudom, és ez most egyedül nem fog menni, szóval vagy ide jössz és segítesz felállni, vagy meg itt maradok. És segített. Közben befutottam a résztekkel, ugye, mert ezt így ilyen állapotokban az albumot megírtam, de amúgy minden más lyric sor, minden dalnál az volt, hogy segélykiáltás, hogy az I című dal. Azt konkrétan leírom, hogy itt vagyok, iszom, szarul vagyok, nem bírom tovább, ne cibálj. Senki lesz, ez tarta. Úgy voltak benne, hogy de jó dal. A néztek ugyanez. Tehát igazából elmondtam, hogy épp iszom, de ebből csak az jött le, hogy nagyokat bulizik Tóth Andi, és felelőtlen, és mit tudom én. Mondom, oké. Tehát nagyon sok segélykiáltás volt, ami tényleg segélykiáltás volt az életemben, és jött egy pont, egy nyáron, egy koncert után, amikor egyszerűen eldöntöttem, hogy én ezt nem akarom így csinálni tovább, másnap leraktam a piát, és utána pont jött a Dancing, és Andrej, és abban az emberben egyszerűen annyi pozitív energia van, hogy szerintem Andrej nagyon nagy segítség volt az én józan maradásomnak. Tehát, hogyha ő ott nincs, akkor nem is tudom, hogy mi lett volna egyébként. De az, hogy ott volt Adrien, közben már Isti egy pont akkor csatlakozott az életembe, és próbált megmenteni magamtól. André meg ugye már azt látta, hogy eldöntöttem valamit, és ebben próbált mellettem állni. Ugye az egésznek volt egy olyan családias hangulata, hogy azt éreztem, hogy itt összefognak emberek, értem. Nem sok, 3, de ez nekem világgal felért.
Hol tartasz most ebben a dologban?
Én ott tartok, hogy már ott tartok, hogy nem az van, hogy megvonom magamtól a piát, mert ott tényleg ott nagyon sokáig én nem ittam, tehát hogy én egy 2 évig nem nyúltam pohárhoz, tehát hogy egy kortyot sem ittam. Ettől függetlenül ugyanúgy jöttek a cikkek, hogy megint bejogba
szóra. Ezt akartam kérdezni, hogy a sajtó az mégis arról szól, hogy ittál, hogy nézel ki, hogy már megint bulisztál, már megint minek a hatása alatt vagy.
Igen.
De akkor tegyük már tisztába ezeket a dolgokat, hogy akkor ebből mi az igaz, hogy most jelenleg vagy-e valaminek a hatása alatt, vagy függ-e jelenleg valamitől, vagy most hogy vagy ezekkel a dolgokkal, drogokkal, piával, bármivel?
Én úgy gondolom egyébként, hogyha valaki egyszer függő volt, vagy alkoholista volt, akkor az valószínűleg világ életében az maradt, tehát mindig lesz bennem is egy félsz, hogy mi van, ha van egy szar időszakom, és az lesz az első dolgom, hogy oda nyúlok. Viszont nem akarom magam olyan helyzetbe se rakni, hogy azért nem iszom egy kortyot se, egy buliban egy sört, vagy egy partin egy pohár bort, mert úristen, mi lesz velem, hogyha, hanem tényleg eltett egy 2 év, amikor egy konkrét teljes megvonásom volt ettől, ehhez nem kellett rehab, ehhez én kellettem, meg a pszichológusom. Ennyire volt szükségem. És most ott tartok, hogy igazából, hogyha vagyok egy helyen, akkor persze, megiszom egy felest, egy buliban, megiszom egy pohárbort egy vacsorához.
Megiszom egy decit, arról van szó.
De hogy nem vagyok már, tehát nem tartom magam veszélyben ilyen szempontból. Nyilván közben írt mindent is a média, döntöttek is helyettem.
Akkor emeld fel a következő doboz tartalmát.
Édes Jézus! Én leszek az?
Nem, ez csak
csak egy sima.
Egy napi, ha már erről beszélgettünk.
Ma reggeli újság.
Mit tudsz meg magadról? Ma milyen új dolgokat tudhatsz meg magadról? Jó, bulvár. Kezdjük az elején. Mind a mellett, hogy túl igazságtalannak tartom azt, amit csinálnak veled, és mind a mellett, hogy sokszor azt is látom, hogy konkrét hazugságokat írnak le rólad, vagy kötnek össze bizonyos történésekkel, amiket pontosan tudunk, hogy nem igaz, vagy nem rólad van szó. Ennek ellenére mégis felteszem a kérdést, hogy mit gondolsz, hol van a te felelősséged abban, hogy elsősorban lettél bulvárszereplő, idézőjelben celeb, mint sem énekesnő?
Na. Ez ott indult, hogy megnyertem a Faktort, kislány voltam, kislány testtel. Jött a 16-17 év körüli időszak, amikor elkezdett mellem nőni, vagy formásodni, esetleg lett egy állkapcsom. És elkezdtem én is élvezni azt, hogy esetleg csinosnak érzem magam egy ruhában. És felvenni akár egy dekoltált felsőt. vagy egy miniszoknyát, vagy mit tudom én, egy olyan ruhát, ami már szexinek számít. És elkezdték megírni, tényleg emlékszem ezekre az időszakokra, hogy kint van a melle, kint van a segge, kint van a naluka. Mert ilyen is volt konkrétan, hogy kint van a... Tehát nem értem, hogy hogyan. A csiklóm. Tehát, hogy kint van. Hol? És elkezdtek ezek menni, egy két évig csak ez volt. És elkezdte megmaradni úgy az embereknek, hogy az, akinek kint van mindene. Aztán jött a... Ja igen, és ezek között, amikor láttam ezeket a cikkeket, és egy erdély kislány, aki egyébként az erdélyek tökösek, viszont ők azért védik magukat, bátrak, mit tudom én, viszont nem, tehát hogy én, mondom, én egy katolikus kis csaj vagyok, nyilván mindenkinek más a vallás, van, aki minden nap egy templomban, van, aki csak maga beszélget, csak a
Jóistennek. Mondom, hogy legutóbb, aki szintvallott tótvezeték nével, hogy ő egy keresztény katolikus ember,
azért, jó, hát ezért mondom, mindenkinek más azért, jelent a vallás.
Őt azért eléggé durván elgázolta egyfajta bulvárvonal. Úgyhogy óvatosan ezekkel más a kifejezések.
Ezért mondom, a vallás mindenkinek más. Én, ahogy a nagymamám tanította, ugyanúgy imádkozom minden este, ugyanúgy hiszek az én saját módomon, mindenkinek tényleg a saját dolga ez. Tehát azt
de közben,
mondom,
bocsánat, nem, tehát közben nem, de nem fogjuk azt hallani, vagy látni tőled holnap után, nem tudom.
Ugye énekelnek a pápának?
Figyelj, akár egyébként énekelhetsz is neki, csak legyen olyan ruha neked is, ami eltakarja a tetkódat, mert azt én...
Az soha. Soha.
Hát úgy necces lesz. Nem csak, hogy számíthatunk-e arra, hogy Tóth Andi, nem tudom, holnap után egy nagy fehér lepelbe glóriával a feje fölött, vagy éppen nem tudom, karocsai mintás lipityánkába fogja előadni a Hely Jancsika Jancsikát. Nem tudom.
Nem lehet tudni,
figyelj. Na mindegy, bocsánat, nem akartam a szabadba, én csak, hogy már többször mondtad, hogy katolikus, na vigyázzunk ezzel, mert nem mindenki adja el ezt hitelesen.
Én a nagymamám miatt erre azért büszke vagyok, mert tényleg ő így nevelt, és büszke erre ő is. Na mindegy, lapozunk. Tehát, hogy igen, hogy ezek azért felváltak egy erdélyi 16-17 éves kislányt, akinek épp a kezébe került az Instagram felülete, ahol szintén azt lehet, hogy szedik szét, és igen, elkezdtem finoman jelezni, akkor még nem ennyire izén, de azért oda-oda mondósan, hogy ez nem is igaz. Hogy nem már, mert akkor tényleg inkább dübből az, hogy de hát ez nem igaz, mert akkor végképp mérges voltam, mert azt hittem, hogy a zenémről fognak csak írni. Hát 16 évesen mi másra gondoltam volna. Hát gondoltam csak a zene. És láttam ezeket a cikkeket, és fel voltam háborodva. De a családom is, mindenki, tényleg. És elkezdtem magam megvédeni, de közben már arról szólt minden, hogy a lány, akinek kín van mindene, és akkor így, hogy elkezdtem megvédeni magam, mikor még nem is káromkodtam, már akkor elkezdték megírni, hogy trágárul, mit tudom én mi, egy káromkodás nem volt a videóban. De már ott tartott az egész, hogy káromkodok. Már ott, hogy volt egy botrányom. Tudod, honnan indult a botrányhős? Pont a Tóth Gabis botránynál, amikor ugye én, te láttad az egészet, én bántottam a Gabit? Írtam róla bármit? Megosztottam, amit rólam írt. Ennyi, nem volt más kommentem hozzá. Senkit nem bántottam. Ő csinált erre videót, minden, én nem is válaszoltam arra, egy szavam nem volt. Mégis onnantól kezdve, hogy írtak meg engem bármilyen cikkben, a botrányhős Tóth Andi. Azért, mert ott megvédtem szintén magam egy helyzetben, vissza se támadtam az illetőt, aki konkrétan közölt, hogy itt is a szám. Vissza se támadtam, azóta se, senkit. Mégis én vagyok a botrányhős, mert megvédem magam.
Szerintem abba posztolt be egyébként az, hogy mi volt a szádom, vagy mi nem, az szerintem ilyen szempontból lényegtelen. Az viszont egy sokkal érdekesebb kérdés, hogy abban a posztodban azt reklámoztad, hogy tekirával indul a reggeled.
Ez nagyon,
igen. Én engem, igen. Nálam ugye pont ez volt, amit itt a videó elején említettem, amikor bíráltalak. Tehát nálam ez sokkal inkább verte ki a biztosítékot, hogy te tekilával indítod a reggelt, és most így visszatekintve, ráadásul abban az időszakban te valóban lehet, hogy tekilával is indítottad a reggelt.
Persze.
Tehát, hogy te éppen akkor alkoholizmussal küzdöttél, lelki válságban voltál, minden napodat az utolsónak élted meg, és erre te tekilával indítottad, vagy mivel, vagy kávés unikummal, vagy már tököm tudja,
igen,
mi volt
kávés az. Igen,
kávés tekilával indítottam
a reggelt. És mégsem az volt egyébként senkinek a hízé, hogy Andi egyébként jól vagy, hogy amúgy ez, hanem ki van a száján? hogy de hogy tényleg... akkor sem érdekelt senkit, tehát így, hogy visszavonultam, lehet okoskodni, hogy segíthettetek volna, számtalan segélykiáltás volt. Tehát, hogy egyértelmű volt ott szerintem mindenkinek, hogy én ittam, de mégis inkább szemet csuktunk, és most akkor utólag bántsuk, mert annó ivott, bántsuk, mert akkor megvédte magát, káromkodott, de miért? Azért, mert minden szarnak szennynek elmondták, botrányhős miért? Mert megvédte magát, amikor valaki bántotta. Tehát, hogy én ezt mind elfogadom, ha úgy gondolják, hogy ez így jogos.
Oké, de állítólag a Gabi privátban is próbált veled fölvenni a kapcsolatot, és próbált terelgetni téged, és próbált neked jelezni, hogy ez így nem oké, még mielőtt azt vizionálta, hogy egy pornofilm forgatás után tették ki magadról
képet. Felvette a kapcsolatot velem, mondta, hogy perelni fog, hogyha nem veszem le a posztot. De szerintem hagyjuk, inkább veszem. Majd letiltott.
De az is, jó, de felvette veled a kapcsolatot. Felvette. Jó, akkor nem hazudott. Végre. Mi volt a legképtelenebb hazugság eddig, amit rólad állította a sajtó?
Hát azért elég sok volt már.
De van olyan kedvenced. Mondja nekem egy olyat, ami nagyon nevettél, és mondja egy olyat, ami nagyon sírtál.
Nagyon nevettem, nagyon sírtam. Hát nevetni egyiken sem nagyon nevetek, mert mindegyik szomorú tulajdonképpen. Tehát, hogy nyilván, mikor már hozzászoktam ezekhez, a kint van a minden, akkor például ezen a csiklóson azért elég jó szórakoztam, hogy az így kint van, meg kint lóg. De mondom, tehát nekem, mivel ott az Ádám után ez egy nagyon nehéz időszaknak indult el, ott például nagyon, tehát ott rengeteget sírtam.
Akkor emeld fel az utolsó dobozt. Ez alatt egy nyakkendő van, igen. Ez pedig általánosságba véve a férfiakat szimbolizálja az életedben. Ezek a férfiak lehetnek rokonok, barátok és szerelmek. A Maricssal szerelem volt?
Uh-huh. Igen.
Az is szerelem volt? Összehasonlítható a két kapcsolat?
Nem is tudod, hogy mennyire.
Igen?
Igen, igen.
Volt harmadik fél?
Nem volt. Én nem hiszem. Ebben az egyben állítottam, hogy biztos vagyok, hogy nem.
Nem akarom, de nem mondd el. Nem menjünk ennyire mélyre, hogy most csemcsünk azon, hogy mi úszott ez el. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy azok a tényezők közrejátszottak-e mondjuk a Petivel való szakításodban, hogy beültetek zsűrizni a Sztárban, a rengeteg cikk, mondjuk akár a kommentelők, vagy a rajongók viselkedése, vagy mindettől teljesen függetlenül abszolút magánjellegű, hétköznapi emberi problémákon ment el a ti kapcsolatotok?
Az utóbbi. Teljes mértékben. Nyilván mindenkinek minden kapcsolatban vannak nehezítő körülmények. Nyilván, hogyha valaki celebritás, akkor ezek meg négyszeresednek. Tehát, hogy persze, hogy nehéz volt. Egyszerűen csak nem az volt, akinek hittem. Szerintem a világ, velem kapcsolatban lenni a világ legkönnyebb és legnehezebb dolga. Ez azért gondolom így, mert amúgy tényleg egyik pillanatban én is úgy gondolom, hogy a világ legbonyolultabb embere vagyok, aztán meg rájövök, hogy a világ legegyszerűbb embere vagyok. Engem nem érdekel a dísz, meg a pompa, meg a mit tudom én zenész vagyok én, de nagy vagyok én ezt mind leszarom. Én egy csupasz emberi lényre vagyok kíváncsi, annak az érzéseire. Viszont nekem nagyon fontos az, hogy tisztában legyél a szaroddal. Tehát semmi baj nincs egy olyan emberrel, akinek traumája van, lásd én, itt vagyok, egy rakás szatyorral a hátamon, traumák, sorai, viszont tudok róluk, tudom, hogy mi miért van, melyik traumának mi a következménye, mit kell tegyek azért, hogy ez ne legyen más számára toxikus, tehát hogy ezekről tisztában, itt tudok róluk. Ha nem vagy tisztában a szarjaiddal, legyen az bármilyen kicsi, bármilyen nagy, ártasz velük.
Kijelenthetjük azt akkor mondjuk, hogy Peti az önismeret útján még nem tartott például, hol te?
Ő egy nagyon kedves ember, ő egy nagyon jó fej srác, viszont ő még nagyon-nagyon fiatal.
Azért nincsen sok köztetek.
Én nem a korra gondolok.
Értem, csak hogy ezt tegyük tisztába, hogy nem, tehát, hogy nem születési dátum szerint, nem a személyben leolvasott, hanem valószínűleg akkor...
Igen, én arra gondolok, hogy az érzelmi intelligenciája az alacsony jelenleg még.
Neki alacsony, vagy neked nagyon magas?
Jogos a kérdés, igen. Akkor hozzám képest, igen.
Nem gondolkoztál még azon, hogy lehet, hogy idősebb férfiak társaságában jobban megtalálnád a
vagy meg Alekos tanácsát.
Igen, írjál vissza az Alekosznak. De nem, tényleg, lehet, hogy mondjuk az életút, amit te bejártál, az téged arra apostrofál, hogy... Hát érzelmileg is intelligensebb, vagy érettebb vagy a kortársaidnál, ezáltal mondjuk lehet, hogy nem tudom, idősebb pasik, hát idősebb gazdag pasik, idősebb dubai.
Nem igazán van barátom, vagy barátnőm, tehát hogy az alapból.
Értem, de a pasiaid pedig nem erről árulkodnak.
Hát... Igen, tény. De ez is miért? Már alapból én soha nem kerestem magamnak párkapcsolatot, én egyébként nagyon jól el vagyok egyedül. És néha, egyébként fix 2 évente, ha valaki megfigyelte, akkor stabilon 2 évente, így berobban valaki az életembe, és egy kicsikét meginog nekem ez a fal, és így elhiszem, hogy de egyébként tényleg milyen jó lenne, ha valaki amúgy így simogatna, mielőtt elalszom. És akkor engedek és nyitok. De mivel nem keresek, ezért nekem tehát nem tudok úgy ismerkedni, hogy nem megyek el bulikba, nem találkozok sajnos senkivel, kivel Tinder. Találkozok. Dehogy.
Semmi ilyesmi?
Semmi ilyesmi. Tehát az egyetlen ismertségi kör, azok a zenészek. A zenészek viszont egyszerűen nagyon, tehát hogy biztos a nők is, én most a férfiakról tudok beszélni, hogy ez Kuti a szakma. Kutideni
Kálkevi rettegjen? Vagy...
nem az, hanem nagyon megmérgezte ez a szakma a férfi zenészeket. Mert egy olyan képet mutatott nekik ez, hogy egy olyan, hogy ők zseniálisak, ők utánok rajonganak a nők, és ezt hazaviszik, mert innentől kezdve nem gondolják azt, hogy igazából egy férfinak dolga van egy kapcsolatban, és küzdenie kéne amúgy a nő tiszteletéért, hanem elvárják ugyanazt a rajongást a semmire, mert félmeszterről felmegy, és valaki izé őrjön utána. Ez nem reális. Ott egy képért rajonganak, ezt meg kell érteniük, hogy egyébként ki kell vívni a nő tiszteletét, és a kapcsolaton dolgozni kell. Az nem fog magától működni, nem fog izé így életed végig így nézni a nő, és főzni, most itt takarítani, és kis kusban ülni, míg te mész, és tojtojozol, vagy bármi. Nem. Ami nálam probléma, szokott lenni, és még mai napig próbáljuk megfejteni a pszichológusom, hogy akkor mi lenne a járható út, az, hogy nyilván itt vannak ezek a srácok, akik látnak egy kemény, tökös csajt, aki bátor, minden szar lepattan róla, megy tovább, fiatal, számokra jól néz ki.
Rólad, csak azt mutatod, hogy
igen,
lepattan
de
rólad.
Igen, tehát hogy azt mondom, hogy ők ezt látják, nagy szája van, mit tudom én, kiáll és nyomja. És nekik ez egy jól néz ki, hát úristen. És akkor megismernek, és akkor, vagy jön a randi időszak, és elkezdem jelezni feléjük, hogy egyébként, tudom én a randi nálam, azt tudom, miből áll, órákon át beszélgetünk 3 hónapig. De hogy kajak. Tehát,
semmi?
Hogy,
tipitapidino? Tehát, semmi
ne,
nincs?
Ne. Én ez, hogy értsed meg, hogy milyen vagyok, figyeljél, az meg, mert ha amúgy nagyon
akarod,
nagy bajba
meghallgatsz.
Leszünk. Konkrétan
most, még most tudsz menekülni.
Próbálom beleverni az illetőbe, hogy ez is ezek a traumáim. Ezek és ezek a következmények. Én ilyen és ilyen vagyok egy kapcsolatban. Ez tud olyan lenni, és mit én is így lököm, tudod, és így mondom, nézd, és én ott konkrétan bőgök neked reggeltől estig, ha úgy van.
Én is most ezt próbáltad elmagyarázni a Marics Petinek?
És az a baj, tudod, mikor ilyen van, akkor ez a és még érzékeny, és úristen, hát akkor megintettem a hisztóin, és és akkor úristen, hát én leszek a megmentőd, és jaj. Így, én meg így, mi? És onnantól kezdve rózsaszínköd.
De
rózsaszínköd, mert ez a nő, ez egyszerre szép, erős, és érzékeny is. És nem azt látják, hogy sok a munka, hanem hogy jaj, de jó, nekem akkor még ilyen törékeny, és én majd nagyon meg fogom menteni, és úgy megvédem mindenkitől, hogy csak na. És jönnek a bajok, és próbálom jelezni, és az elején szépen jelzem, de fél évvel később már nagyon sokat sírok egy évre rám, meg már egész nap sírok, ők meg így, hát nem mondtad, hogy ennyit fogsz sírni. És akkor így kösz meg.
Azt mondtad, hogy úgy gondolt, hogy te még soha nem voltál boldog. Akkor nem voltál boldog mondjuk az Ádám mellett sem? Nem voltál boldog a Peti mellett sem?
A boldog... Nyilván azt is tudom, hogy a boldogság azok, tényleg azok pillanatok. Tehát mikor van, néha van, néha nem.
Definiáljuk, neked mit jelent a boldogság?
A boldogság igazából számomra azt jelenti, hogy inkább a kiegyensúlyozottságot értem ez alatt. Az, hogy nyugodt vagyok. Az, hogy mivel nekem megállás nélkül fent vannak a páncéljaim, meg mögötte fegyverek, meg minden, tehát hogy fel egy egész ilyen váramban. És annak gondolom a boldogságot, hogy egyszerűen csak úgy lerakom ezeket, és biztonságban érzem magam. Tehát nekem a boldogság az biztonság, nyugalom, béke. És ezt egyszerűen nem sikerült éreznem semki mellett, semmilyen környezetben, semmilyen szakmában. Voltak ilyen kis pillanatok, mint például egyszerűen a Faktor, amikor megnyertem. Tényleg az egy zseniális időszak volt, mert akkor még reménykedtem és elhittem, hogy itt minden megváltozik, de elég hamar bezárult ez az ablak. Igen, az Ádám után az a két hónap, az egy tök boldog időszak volt. És most is egy olyat élek meg.
Nem lehet, hogy te valami olyan dolognak gondolod a boldogságot, ami valójában nem az, és egy csomószor vagy boldog, csak nem tudod, hogy ez az, hogy mindig többet vársz, hogy más.
Nem, én nagyon keveset várok el. Tehát, hogy nyilván lehet ezt úgy is nézni, hogy valószínűleg ez a kis csaj tök hálátlan, és nem tudja, hogy milyen van, de úgy is lehet nézni, hogy nagyon sok ember mondta már azt, hogy ő már rég nem élne, hogyha ezt az életet kéne élni. Nyilván itt most nem mondtam el neked minden szörnyűséget, ami az életemben történt, egy darabját mondtam el. Ettől függetlenül rengeteg minden történt velem, nagyon sok minden történt velem, és még itt vagyok, és ha én ezek után ki tudom állítani, hogy voltak tök jó pillanatok, amiért hálás vagyok, de nem tudom, mi az, hogy egyszerűen boldog vagyok, biztonságban, kényelmesen, mert épp nem rettegek valamitől. Olyan nem volt.
Mihez kezdesz most? Az egy kanapénak egy ilyen záróakkordja mindig, hogy hogyan látod magadat 10 év múlva. De mondok neked 5-öt. Hogyan látod magadat 5 év múlva? Mi lesz Tóth Andiból? Hol lesz Tóth Andi? Lesz-e mondjuk új pasia? Lesz-e családja, gyereke? Akar-e egyáltalán? Mik ezek a tervek?
Ez nagyon nehéz. Mikor 15 voltam, csináltak velem egy ilyet, hogy talán 6-7 év múlva hol leszek, és így nemrég mutatták meg nekem, hogy ezt nyilatkoztam, hogy 23 évesen nekem már gyerekem lesz, férjem, sok darab lesz, amit nagyon sok ember hallgatni fog, és nagyon boldog leszek. És így elbögtem magam, hogy mondom, that's okay. Nagyon családcentrikus voltam. Most már nem tartom magam annak annyira, mert hogy őszinte legyek, én nem akarom ezt a szart a gyerekemnek. Hát mi ez a világ?
De te jobbá teheted neki. De ez nem olyan, én nem. Sem. Most ma lehet azt mondani, hogy erre szüljek, igen, és tedd neki olyannál.
Nem érzik az emberek a súlyát tényleg ennek a mondatnak, hogy ide szüljek?
Hogyha nincsen sötétség, akkor nincs értelme a fénynek. Tehát, hogyha önmagában nem történnek meg ezek a rossz dolgok, nem tudnád értékelni a jókat. Tehát nem lehet mindent te szerint nézni, hogy most erre szüljek, igen, szüljek. Ezt a genetikát, anyám, tovább kell örökítened. Gyönyörű vagy, elképesztően szép vagy. Nem véletlenül írnak a csöcsödről azért, mert az is gyönyörű. De minden gyönyörű rajtad. De nem lehet egyszerűen érted. Nem. Picit azt érzem, mint hogyha most a durcás kis elefánt, aki ül fent a fán, cseresznyézik, tudod. Picit most, ha olyan vagy, hogy, hogy kapja be a világ, sértett vagy, érzem és értem.
Nem sértett, nem úgy vagyok vele, hogy kapja be a világ. Már ott se tartok, hogy nem is akarom megváltani. Volt egy időszakom, amikor tényleg azon gondolkodtam, hogy akartam ilyen izéket csinálni, hasonlóan, hogy így leülök beszélgetni emberekkel, és beszélgessünk, és valamit változtassunk.
Csinálj, biztos,
hogy ezt... Már ott se tartok, sem értelme.
De ne, ez nem igaz. Miért ne lenne? Lehet, hogy neked ad. Egy csomó olyan beszélgetés van, aminek a végén azt mondom, hogy ennek tényleg nem volt értelme, de vannak olyan beszélgetések, amik meghatározták az életemet konkrétan. Vannak olyan beszélgetések, és az, hogy te most itt ülsz, nekem nagyon-nagyon sokat jelent, és ez is egy nagyon sok szempontból meghatározó. Nem igaz, és ha csak ezt így kettőnk beszélgetnénk, és nem lennének itt kamerák, akkor is ezt gondolom, nem igaz. Miért ne kezdhetnél bele? Nem én ne kezd, de miért ne kezdhetnél bele mondjuk beszélgetni emberekkel? Tök érdekes lenne Tóth Andinak a szemszögéből dolgokat meghallgat.
Ez ennél sokkal bonyolultabb.
Elhiszem. Csak azt akarom neked mondani, hogy muszáj elhinned, és remélem, hogy vannak emberek körülötted, akik elhitetik veled, és felhívják a figyelmedet arra, hogy egy csoda vagy. Ha csinálod azt, ami neked a legjobb, és azt érzed, hogy most magaddal kell foglalkoznod, foglalkozzál. Én nagyon bízom benne, hogy hallak még, látlak még, vagy így, vagy úgy. Minden esetre csináld azt tényleg, amit te szeretnél, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Tényleg nagyon sokat adott nekem ez a beszélgetés, és remélem, hogy másoknak is.
Köszönöm, hogy hívtál.
Nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek. Ez volt az Egy kanapén emlékek Tóth Andival, és hát innentől kezdve ugye folyamatosan hetente jövünk ki egy-egy újabb résszel. Lesznek még meghökkentő vendégek, és a többes szám sem véletlen. Lesz, hogy egyszerre több meghökkentő vendég fog ülni ezen a kanapén. Nagyon várom, nagyon izgalmas ez az évad. Már csak azért is, mert ugye olyan embereket is hívok meg, akik most ülnek itt nálam először, és olyan embereket is meghívok, akik már voltak nálam, hiszen ez az évad az emlékekről szól. Nagyon szépen köszönöm, tetszett, iratkozzatok fel, kövessetek Instán, a Körúton, akármi, Andinak mindenféle elérhetőséget tudjátok.
Otthon.
Igen, vércsoport, név, telefonszám, TB-szám, minden lent lesz a videó alatt. Vigyázzatok egymásra, vagy vigyázz magadra. Legyetek jók, sziasztok!